2,2 GHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
20 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az est hangjai.
Hírek a Szent István Rádióban.
Idén is várja a Forráspont a fiatalokat. A tavalyi 2023. április 29-én megrendezett Forráspont több szempontból is kiemelkedő esemény volt, hiszen a fiatalokhoz csatlakozott Ferenc pápa is, aki hivatalos látogatása során 11 ezer fiatallal találkozott a Papp László Budapest sportarénában. Idén november 23-án szombaton 14 órától várják a Forráspontra a fiatalokat a budapesti bokcsarnokban. Ugyan idén a Szent Atya nem várható az eseményre, ám a szervezők hatalmas lelkesedéssel készülnek arra, hogy a fiatalok közelebb kerüljenek az oltári szentségben jelenlévő Jézushoz, egymáshoz és önmagukhoz is. A zenés dicsőítések, tanúságtételek mellett szentségimádással, szentmisével és folyamatos gyóntatással is készülnek a szervezők, akik idén is több ezer fiatal részvételére számítanak. November 15-ig lehet jelentkezni az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem februárban induló képzéseire. Tanári mesterképzésre és disziplináris mesterképzésekre várják a hallgatókat. A ponthatárokat január 23-án hirdetik majd ki. A jelentkezők legfeljebb 6 helyet jelölhetnek meg, ebből 3-at díjmentesen. Pekingi hivatalos látogatása során Kövér László, az országgyűlés elnöke megbeszélést folytatott a Kínai Népköztársaság népi politikai tanácskozó testülete elnökével. Tájékoztatta az országgyűlés sajtófőnöke a távirati irodát. Szilágyi Zoltán közlése szerint a felek áttekintették a két ország kapcsolatait, és aktuális nemzetközi kérdések is szóba kerültek. Magyarország mindig is az Európai Uniós bővítés mellett állt, és most az Európai Unió tanácsának elnökeként is azt hirdeti, hogy Szerbiának sok éves várakozás után csatlakoznia kell az Európai Unióhoz. Hangsúlyozta Szalai Bobrovnicki Kristóf honvédelmi miniszter Belgrádban, ahol szerb hivatali kollégájával találkozott. A sajtótájékoztató után a magyar tárcavezető elmondta, hivatali kollégájával a nyugat-balkáni térség békéjéről és biztonságáról, illetve a szomszédban zajló háborúról is tárgyalt. Több mint 100 helyszínen létesülhetnek nyilvános elektromos töltőállomások a következő években a kormány ma induló pályázatának köszönhetően. Az Energiaügyi Minisztérium az új lehetőséggel megduplázza az elektromobilitás térnyerését ösztönző állami támogatásokat, ezzel is gyorsítva az energia átmenetet és a közlekedés zöldítését, tette közzé a minisztérium. Új elnököt választott az Egyesült Államok. Orbán Viktor magyar miniszterelnök szerint Donald Trump győzelme után meglódulhat a gazdaság és az amerikai-magyar kapcsolatok is visszatérhetnek a régi aranykorba. Fényes győzelmet látok, a nyugati politika történelmének talán legnagyobb visszatérését, hatalmas küzdelmet, fogalmazott Orbán Viktor. Börtönnel fenyegették, elvették a vagyonát, meg akarták ölni, szembefordult vele a teljes média világa, mégis győzött. Ez mindenkinek, aki hisz az akaratban, a küzdelemben és a kitartásban nagy biztatást jelent, a világnak pedig a béke reményét, reagált a miniszterelnök az amerikai elnökválasztás eredményére. A kereszténység tovább fog erősödni az egész országban, ahogyan a jársságban is, és ebben a munkában hatalmas részt vállal a katolikus egyház, mondta a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára Jász Berényben. Soltész Miklós a Jászberényi Szent Rozália katolikus óvoda ünnepélyes átadásán elmondta, a katolikus óvoda programon keresztül az elmúlt évek során 120 óvoda építkezésébe fogott bele a katolikus egyház, ebből 49 új, 71 pedig felújított, bővített. Hozzáfűzte, hamarosan átadják a 100. óvodát a programban. Megköszönte a római katolikus és a görög katolikus egyháznak, hogy 13 ezer férőhely megújításán, ezen belül pedig 4 ezer újnak a megvalósításán dolgoznak. Pénteken kezdődik az Ars Hungarica kulturális fesztivál Nagyszebenben, az erdélyi Szorványban november 8-a és 17-e között zajló rendezvényt kiállítások, koncertek, könyvbemutatók színesítik. Az idei kiadás nyitó eseményeként pénteken a polgármesteri hivatal kiállító termében megnyílik a Bánfi Miklós és Kós Károly világa című kiállítás. A fesztiválon a Kós Bánfi, Bánfi Kós emlékkönyvet is bemutatják. Végül az időjárásról. Derült, fátyol felhős lesz az ég, párássá válik a levegő, helyenként köd képződik, a légmozgás gyenge lesz. Szélcsend várható. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában mínusz 5 és 0 fok között alakul. Híreinket hallották.
Az est hangjai. Dicsértessék a Jézus Krisztus, szép estét kívánunk a Szent István Rádió minden hallgatójának, az esti stáb tagjai, Domán Vivien hírszerkesztő, Bartók Beáta zenei szerkesztő, Somogyi Márton technikus. Nevükben is jó vételt, tartalmas rádiózást kívánok önöknek, a mikrofonnál a bemondó Klész Beáta. Most lássuk esti műsor kínálatunkat. Hamarosan Szabó Magda Fürelis című regényének 36. részét hallgathatják meg. Ezt követően Kapcsolj rá címmel egyházi könnyű zenei műsorunkat sugározzuk. A 21 órai híreket követően Sziluett című műsorunkban tovább folytatjuk az Egy nemzet özvegyei, Asszonysorsok az 1848-49-es szabadságharc vérbefolytása után című sorozatunkat. A mai adásban Tircsné dr. Propper Valéria irodalomtörténésszel beszélget a műsor szerkesztője Farkas Erzsébet. Ezúttal a sorozat utolsó részéhez érkezünk. 21 órától 22 óráig rádiónk tokai frekvenciáján a közelmúltban 85 éves korában elhunyt dr. Váradi Vilmos nyugalmazott jogászra emlékezünk. Vele beszélget egy korábbi műsorban a riporter Farkas Erzsébet. Ugyanebben az órában rádiónk kisúszállási frekvenciáján előbb Kis Zsolt atyának, a melbourne-i magyarok plébánosának egy lelki gyakorlatos beszédét hallják. Majd Szibig Marianna Ágnes nővér, a Szent Ferenc kisnővérei közösség tagja, aki ilyen gesztelődésről beszél. 22 óra 5 perckor kezdődik Szószóló című műsorunk, melyben beszámolunk az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem jubileumi ünnepségéről, Szerencs új bölcsödének alapkőletételéről, végül pedig egy kiállítást ajánlunk figyelmükbe. 23 óra 5 perctől a vatikáni rádióadását sugározzuk, majd Hitvalló című műsorunkban Bíró Péter Nél és Virág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolyai Iskola kollégiumának diákjaival a Szentek közösségéről beszélget. Kedves hallgatóink, ezek esti műsoraink. Jó rádiózást, kellemes időtöltést kívánunk!
Ne hazud, hogy éltél már, ameddig a szíved vár. Nem vagy csak egy árnyék, egy lenyomat a falon. Az élet csak egy árnyáték, ismerős a két árnyék, összenéznek némán, kiabálnak vakon. Néma a szemem még félsz, megszólal, ha újra rád néz. Vak a szám, de szádról olvasni fog, tudom. Árnyékomat elhagyom, repülök és már. És felveszem. hagytál. Nekem is van, érzem már, szárnyom, amit rám adtál.
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Szabó Magda Füreli című regényének 39. részét hallják, felolvassa Bánsági Ildikó.
Már jeleztem, anyám ezekben a hetekben esténként apró részletekben elmondta Cilinek hajdani szerelme történetét, hogy próbarepülést mutasson a rövidesen induló madárnak. Ami rávár, így is vállalható. Emberséggel, kultúrával. Cili végighallgatta, aztán azt felelte, érti, mit kíván. De nem lehetne-e valamiképpen legalább textor menekülését kieszközölni, akinek szintén szabott sorsa van, akivel mióta ő felbukkant gúnyos szóval, gesztusokkal naponta megfizettetik az addigi tartás neveltetés összegét. Hát, ha meg lehetne menteni. Stupica kereskedő, az üzlet világában él. Nem képzelhető el, hogy annyi pénzt szerezhet neki valaki, nem mi, nem is barát. Talán maga a város, a nagy kollégium, vagy az egyetem, esetleg az árva egyesület, hogy egy összegben kifizethetnék a hentesnek, amiben a fiú kerülhetett cselédkönyves koráig. Stupica hiú és becsvágyó. Ha kapna valami polgári kitüntetést, ő a város egyik jótevője, a fiatal tehetségek mentora, érdemrend tulajdonos, akkor textor esetleg szabadulna. Stupica égbe szállna. Ő meg Cili megesküszik a Bibliára, ha textor elmehet innen szabadon, hozzámegy akárkihez, akit a család kijelöl, Arthurhoz, akár Hutrához is. A visszaadandó összeget Csederkei számította ki Piroska kérésére, mert ezt az egész tervet úgy, ahogy áll, valójában Piroska eszelte ki, aki úgy érzi, ha először nála szólalt meg, ő hivatott arra, hogy megoldja Cili életét. Akkora bál lesz, és olyan mértékű adakozás Debrecenben, hogy másról se beszél majd a város. Hát nem remek ötlet? Végre összeállt a kirakós kocka képe. Anyám tudatosította Ciliben. Az ő saját szerelmi élete a pénz hiányán múlott. Én arra gondoltam, nem igaz. Hoffer jellemhibája miatt történt minden, mert Jabloncai Lenke nem volt akárki, akit egy bankárlányért otthagyhatott az, aki szerette. Cili agyában megragadt a szó, hogy pénz. Nekem nem mert erről szólni, mert tőlem tartott. Hát akitől nem tartott, elmondta Piroskának. A mese végét késő éjjel anyámtól hallottuk meg. Apánk aznap nem jött be hozzánk. Viszonylag soká nem tudott megbocsátani Cilinek. Mikor végre megtette, azzal zárta a mondatát, Cili köszönje meg Piroskának zseniális ötletét, aki terve szerint az összeget a városi jótékonysági bálon teremtik elő. S hogy közben Cilit visszaviszik Pestre az intézetbe, apánk emberi méltóságát pedig megtapossák, mert joggal vádolják, hogy városi pénzelős családpolitikát. Ez nem érdekli Piroskát, csak a bál meg a táncterembe visszavarázsolt, elátkozott, áldottá szelidült fiatalság. Egyik lányom nősembert kerülget, hogy a prédája lehessen, a másik meg az én káromra koldulni indul. Nem akarom látni Piroskát, és aki még egyszer kiejti nálunk annak a boldogtalan textornak a nevét, az pakolhat, és mehet vele világgá. Júniusban, mikor a ti leérettségiztek, doktor lesz, tehet, amit akar, de nem a Csederkei és Piroska bálján összetáncolt vagyonnal, az én emberi becsületem árán. Életemben először hallottam apámat kiabálni. Aznap igazi este volt. fekete, mint a közelítő éjjel. Anyám, míg apánkat hallgattuk, felhívta húgát, rázúdult hideg, tárgyilagos, kiózanítózó anya. Megköszönnénk, ha nem foglalkoznál Cecillel és más személyekkel sem. Hagyj ki pár hetet, Piroska. Eleg délután kisebb szívrohamot kapott miattad. Hutra azt hitte, infarktusa van, de más okozta a tünetet. Mikor éppen haza akart jönni, a vihogó csederkei felhívta azzal, tisztelete a hölgyeknek, és csak nevessen a kis árva, mert még valami kitüntetést is fog kapni a hentes. Azért aztán csak kiengedheti magán jedikulája rabját, a doktor urat. Este lefekvéskor, míg Cilitől búcsúztam, séghideg testét átöleltem, azt hittem, hogy talán már meg is halt. De később megrezzent, és szólt is hozzám, de úgy, mint aki álmában beszél. Kergessetek el, Dódi, nem érdemlek én otthont. Nem is lesz nekem otthonom, soha. Nem lett volna szabad meghallgatnom Piroskát. Elkergetni. Most én dermedtem meg. Ágoston is, amit iránta valaha éreztem, nem volt sehol. Cili végre elmondta, minden az ő bűne. Textor esküvője csak a mi érettségünk utáni őszön aktuális. Addig még letesz valami speciális vizsgát. De ő igazán azt hitte, mikor anyánk megértette vele, hogy az ő esetében minden megoldható lett volna pénzzel. Talán ő korrigálja a sorsot, és megkísérli összehozni valamiképpen az összeget. Piroskát beavatta. Piroskának azonnal volt ötlete, ki legyen a személy, aki a számítást elvégezze. Ő egyébként látta apát ott imbolyogni a klinikához vezető úton ma délután, de apa és Hutra nem látták meg őt, elbújt a fák közé. Majdnem megöltem hálából, suttogta. Szokatlanul mély lett a hangja. Természetellenes, féltem tőle. Dódi, hallottam, nem vették észre, hogy akkor a demarkációs vonalon én is meghaltam. Mostanáig tartott, hogy helyemre kerülök, és feleszméltem. Én halott vagyok, nem árva. Azt hittem, ezt az éjszakát nem lehet felülmúlni. Azt is hittem, senki se fogja se túlélni, se kiheverni. Aztán mindenki kiheverte, mindenki túlélte, aki nem halt bele később. Ma már csak én élek az összes szereplő közül, és kimeri azt állítani, hogy én igazi élő vagyok, nem kísértett. A csederkei ügy egyébként megoldódott vér nélkül, pedig a hír már elérte Stupicát. Keddi napon történt, két héttel később, Cili hangképzés órán voltam, mielőtt nem ebédelhetett. Magam baktattam haza. Piroska kígyó békát híresztelt rólunk. Csederkei meg elmondta mindenkinek, mit terveztek, milyen értelmes dolgot, mit tiltott meg értelmetlen apám. Apám egyébként megöregedett ezekben a napokban, és soha többé nem hitt el, hogy azért bámulják meg az utcán, mert van rajta néznivaló, szép római fején, egész alkatán, nem pedig azért, mert azt gondolják, itt van az, aki a város pénzét magáncélokra prédálná. Igazoló jelentést is kellett írnia az árvák intézetének, mert Piroska a lelkes előkészítés meghiúsulása okán mindenkinek elpanaszolta, milyen megoldással indítaná útnak a két trianoni árvát, de lelketlen sógora nem engedte. A város zúgott. A katonai árvaház intézete épp úgy igazoló jelentést kért apámtól, mint Cili pesti központja. Hogy kijelentett fel bennünket, megint nem tudom. Lehet, hogy az esztelenül szenvedő Piroska, mert felborult az egyensúly közte és a szüleim között. Ez sem volt könnyű megemészteni való. Piroskát nagyon szerettük. Gyerekkorunk állandó angyala volt. Ha rosszul találta is ki, jót akart a csederkei ügyjel. A A főszámvevő lehetett volna az eszén, tudhatta volna, mit feleljen a jóindulatú ötletre. Minden esetre mi személy szerint Piroskát hibáztattuk. A végső békülést aztán Tonelli hozta meg, aki ugyan az egészből egy szót sem értett, de gáláns volt, és Cili miatt Piroskát is szerette. Az egész ügyet ráhárított a csederkeire. A főszámvevő volt az ostoba, meggondolatlan, Piroska meg az ember szeretet és jótékonyság angyala. Hogy ez a história végül is a temetőben zárult le véglegesen, nem tudhatta senki. A sorsfintorát sem. Csak aki megérte. Én és Szeréna. Egyszer, évtizedekkel később a temetőben találkoztam össze Szerénkével. Én a szüleim sírját látogatni jöttem haza minden szentekre. Ő azóta elvesztett apjának, a hentesnek akart világítani. Nyakamba borult, s amit elmondott akkor, a holtaknak gyújtott engesztelő fények kis hajlékony lángjai között abszurdabb volt, mint a legabszurdabb posztmodern játék. Szerén elsírta magát. Miért tette tönkre az én apám, az ő áldott szerető apját, aki szintén meghallotta a boltban a tervezett csederkei féle jótékonysági bál ígéretét, és majdnem belepusztult, mikor kiderült, az én apám letiltotta, nem engedte. Szerén a sírt. Kitüntetés. Ez volt Stupica életének fő ambíciója, vágya, álma. Ha kitüntetik, mint az ifjú tehetségek jótevőjét, az ifjúság nemes patrónusát, kis érdemrend fityeg majd a díszruháján, gratulál neki mindenki, ő a város hadipolgári hőse. És akkor jön Szabó tanácsos, és lefújja a tervet, mert régóta elkövet már mindent, akár a szőke lánya személyének bevetésével is, hogy feldújja a Stupica ház békéjét. Adta volna az apám textort, zokogta, ha kitüntetik. És végre elsőrendű polgár lehet a városban, akár ingyen is adta volna, csak menjen. Évek alatt semmit sem közeledett hozzájuk, csak korrekt volt. Látszott, az is marad. De kinek kell a házában egy fából faragott orvos, aki nem szereti a lányát, s akit a lánya sem szeret már, de mégsem engedi el, mert ha neki összezúzzák az álmát, ne legyen boldog a Szabóék lánya sem, őt ne nevessék ki. Milyen áldott megoldás lett volna mindenkinek, ha kabátjára tűzik azt a promeritis akármit, és megtapsolják, és ő... Stupica, aki nem akármilyen hentes a városban, társadalmi tekintetben is megdicsőülne. De hát, ezzel kiszámolt akkor, amikor történt, és mikor még mindenki élt, hogy olyan ajtót verünk, ami be sincs csukva. Egy olyan Isten ártatlanja kellett a majdnem sikerült megoldáshoz, amilyen Piroska volt. Mert az élet voltaképpen mindig óvodai szinten lép. Mi komplikálunk belőle görög sors tragédiát? Ha apám nem korrekt, ha nem tesz úgy, ahogy szerint egy tanácsosnak tennie kell, ha nem lesz rosszul még a gondolatra is, hogy családi gondját városi intézkedéssel rendezze, folt esne a tisztességén. Tonelli nem viszi el Cilit tőlünk, Textor viszi el, és Stupica előbb-utóbb úgyis új partit keresett volna szerénkének. Nem is ez nyugtalanította, hanem önmagát akarta a kitüntetettek között látni. És annyi esze akkor is volt, hogy tudta, hogy az orvos biztosítja Szerénke jövőjét, de nem lesz ebből a házasságból öröm, talán még unoka sem. De így elmaradt az érdemrend, a promeritis civilibus, Stupica meg örjöngött. Mindezt ki tudja akkor még. Mondom, évtizedek telnek el, mikor hazamegyek, és szembe kerülök Szerénnel. Most még azt a múltat írom, ami akkor jelen volt. Alig pár napja múlt el az az éjszaka, amelyről azt hittem, senki nem éri túl, senki sem heverheti ki. Kedd van, tehát Cili nem jön velem haza az iskolából, mert hangképzés órája van, azelőtt nem szabad ennie. Ballagok egyedül haza súlyos emlékek árnyéka alatt. Mindjárt 1:30 kezdődik a délután. Ahogy elérek az utca kanyarulatára, a kis téren a jegenyék mellett meglátom Textort, aki int nekem. Menjek oda, ahol áll az árnyékba. Alig váltottunk életünkben pár szót. Egy udvariassági táncórán olykor engem is felkért az ezredes özvegyénél, és ezzel végzett is. Textor soha mással a kötelező táncokon kívül nem táncolt, csak Cilivel. Láttam, rajta beszélni akar velem. Ha rajtam nem újjon, de nem örültem. Akkor még nem volt divat az általános tegeződés, csak unokafívérem és az egészen közeli rokonok tegezhettek ebben az életkorban már. Rábámultam Textorra, ahogy megszólalt. Azzal állított meg, figyelj, Dódi, azt hittem rosszul hallok. Megőrült már körülöttem mindenki? Miféle modor ez? Dódi, mondta, az egész város arról beszél, amit Piroska kitervelt. Piroska meg az én boldogtalanom. Alig bírta folytatni. Mondd meg neki, válassza meg az utat, amelyen menekül. De meneküljön, mert nincs értelme várni vagy kísérletezni. Én a szavamat vissza nem vehetem. Hősi halott tiszt volt az apám. Elkeltem. Fusson az ő hajója más kikötőjébe. Az unokatestvére tányéron kínálja neki a mestert. Ha nem engem lesne örökké a szerencsétlen, rég észrevehette volna, hogy Tonelli csak miatta jár a városba, és halasztja egyre a hazájába való végleges visszatérést. Siess, és mondd meg neki, ezt üzenem. Más nem. Ennyi elég lesz neki is, nekem is. Bámultam rá. Rajta volt az arcomon. Én ezt soha nem merem a szemébe mondani Cilinek. Kitalálta. Menj már! Legyetek túl rajta! Mosolya csorba volt, mintha a kintól hűdött lett volna a szája. Mikor megölöd, irgalmas gyilkos légy. Öld meg azonnal. Ennyi jutott, amennyi máig történt. Kiki őrizze a magáét. Ne engem bámulj, menj haza innen, és tedd, amire kértelek. Én magamra vettem a gyilkosságod minden bűnét. Menj, Dódi, az Isten irgalmára, mielőtt még meg nem őrülök, és el nem szököm bele valahová. Menj, menj már! Az egészségügyben van belgyógyászati kezelés. Ezt kísérelte meg Piroska, és senki se fogta fel, hogy a világ legegyszerűbb gyógyszerétől is elmúlt volna a baj. Nem hal meg senki. Mindenki boldog lesz. A Biblia, amivel gyerekként annyit vitáztam, legyőzött. Boldogok a lelki szegények. De van sebészeti eljárás is, amely valóban hatékony. Van nagy műtét, ami után gratulálni illik. Senki se bízotta voltaképpen együgyű, ártatlan piroskában, stupicában, csederkeiben, bár aznap nagy műtét történt, textormester vizsgája. Bele is halt, beteg is, orvos is. Ez utóbbi a maga még kínosabb módján, mert életben maradt, hosszú életre, nagy jövőre. Nem kell a sorsnak nagyon segíteni, csak annyit, amennyi elkerülhetetlen. Ha semmi mást, de ezt tudta Piroska. Most már mindegy. Se szem, amely könnyet ejtene, se arc, amelynek torzulnának a vonásai. Cili halott. Mikor beléptem a házunkba, még várnom kellett, míg testvérem hazajön az Enedéből, elbújtam anyám elől, ne kérdezzen, neki el nem mondhatom. Végre megjött Cili, még mindig a hangját gyakorolta, skálázott az előszobában. Mikor megkeresett, azonnal észrevette rajtam valami több csapott szívem, mint Fejér Margit matematikai precizitással előkészített gúnyos kérdései. Nem kellett szólnom, tudta. Hátat fordított, úgy kérdezte. Azt mondta, vége. Nem tudtam válaszolni. Nem volt mit. Cili várhatta, ami történt, mert egy kicsit hallgatott, aztán rákezdte Elíze üzenetét. Elvitt mindent, Isten óvja őt, óvja, óvja. Aztán kirohant a zongorához, felcsapta a fedelét. Anyánk csak bámulhatott, én nem mertem követni. Kísérte saját énekét, nem kellett nekik otta. Mikor befejezte, és én összeszedtem magam annyira, hogy kimerészkedtem, az asztalt terítette, és rám mosolygott. Anyánk arra lépett be, hogy újra elkezdi a Beethovent, és ő is átvette a szöveget. Cilivel együtt énekelt, Isten óvja őt. Nem éreztem a jelenlétét. Isten olyan messze volt a házunktól, mint az égbolt, árva kalapján a bokrétával. A bécsi utazásom előtti éjjelig nem mondtam ki sem én, sem testvérem textor nevét. Cili akkor szólt róla utoljára életében, amikor megmutattatta velem, hogy kell a védőzárat felpattantani. Azt hittem, értem őt, de mint annyiszor máskor is, nem értettem. Míg távol voltam, lélek tépődött el lélektől, nem test egyesült testtel. Trianon büszke és tiszta árvákat nevel.
Thank you.
Szabó Magda Fürelész című regényének 39. részét Bánsági Ildikó előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. Elhangzott műsorunkat csütörtökön, november 7-én 0 óra 5 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Kapcsolj rá! Zenélszállítás fiataloknak a Szent István Rádióban. Kedves fiatalok, szerdánként jelentkező Kapcsolj rá című műsorunkban keresztény könnyű zene szól. Tartsatok velünk!
Egy szív, egy lélek, mind így áldunk téged, dicsér ma minden nép, alleluja. Hát jöjj, Hozsannával várunk, nincs fal, nincs távolság, ha népet téged imád, visszaadok. Ma minden szükségem van, nagyon
szívünk áll, mi megmozdul,
lelkem így
lássol. Tisztítsd meg fülem, hogy téged halljon. Nyisd meg a szívem, hogy befogadjon. Nyisd meg a szívem, hogy befogadjon. Nyisd meg a szívem, hogy befogadjon. Nyisd meg a szívem. Vidd a lábaim, hogy hozzád érjek. Emeld két karom, ha átölellek. Mentsd meg a lelkem, hogy benned éljek. Mentsd meg a lelkem, hogy benned éljek. Mentsd meg a lelkem, hogy benned éljek. Mentsd meg a lelkem.
Vagyok, Uram, oltárod előtt, s te szólsz hozzám. Térden állok én, szívem hoztam el, s egyszerű imám. Adj békét, Uram, hisz szívem csak erre vár. Adj békét, Uram, hisz a világ is csak erre vár.
szólsz hozzám. Térden állok én, szívem hoztam el, s egyszerű imád. Adj békét, Uram, és szívem csak erre vár. Adj békét, Uram, és a világ is csak erre vár. Itt vagyok, Uram, oltárod előtt, s te szólsz hozzám. Térden állok én, szívem
ezzel műsorunk végéhez értünk, az elmúlt közel 25 percben keresztény könnyű zene szólt. Búcsúzik tőletek a szerkesztő, Birincsik Márton. Sziasztok, dicsértessék a Jézus Krisztus!